Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Mózes első könyvének 50. részében, a 15. verstől a következőképpen. Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát, ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halála előtt. Ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor nagyon fiatal voltam, 10 éves, akkor szerettem romantikus szerelmi történeteket olvasni. Akkoriban nagyon sokan olvasták a Love Story című filmet, aztán könyvet, és aztán később a filmet is láttam. És ebben a hát sokak által csöpögősen romantikusnak tartott sztoriban elhangzik egy mondat, ami úgy nagyon megmaradt bennem, nem tudom miért. Amikor a fiú megbántja a lányt, és utána keresi, megtalálja, bocsánatot kér, és a lány szájából elhangzik ez a mondat, hogy: tudod, a szeretet azt jelenti, hogy sose kelljen kimondani azt a szót, hogy sajnálom. Kedves testvérek, ez olyan nagyon szépen hangzik. Csak az a baj, hogy ez egy hamis bölcsesség. Lehet, hogy jól hangzik, de nagyon távol áll a való élettől. A legtöbb lelki nyomorúság a családon belüli haragból és megbocsátatlanságból ered. Ernest Hemingwaynek van egy novellája, aminek az a címe, hogy A világ fővárosa, és ez egy Paco nevű fiatalemberről szól, spanyol családról van szó. Paco 10 éves kora vége felé nagyon rossz kapcsolatban van az apjával, aztán egy összeveszés után meg is szökik otthonról. A kétségbe esett apa mindent megtesz, hogy megtalálja a fiút, keressi, kutatja, sikertelenül, és végső kétségbeesésébe az újságba ad fel egy hirdetést ezzel a szöveggel: kedves Paco, találkozzunk délben, holnap délben, vagyis amikor az újság megjelenik azon a napon délben, a szerkesztőség előtt. Mindent megbocsátok, szeretettel édesapád. Másnap délben az édesapa megy a szerkesztőséghez, és azon a téren, ami egyébként nagyon üres szokott lenni, és különösen délben teljesen kihalt, és nem szoktak arra járni emberek, amikor oda megy, akkor egy hatalmas tömeget talál. 800 Paco nevű fiatalember van ott, aki mind édesapja megbocsátására vágyik. Így szól a novella, és én azt hiszem, hogy Hemingway nem véletlenül írta ezt. Ő nem romantikus író volt. Ha ismerünk novellákat, regényeket tőle, akkor tudjuk, hogy nagyon realista módon ábrázolja a való életet. Én azt gondolom, hogy a Love Story-val szemben ez a novella fejezi ki jobban azt, hogy mi a való élet. A sok megbántás, a sok lelkisebb okozás, a sok megbocsátatlanság, sok lelki nyomorúság, ami ebből adódik. Úgyhogy nyugodtan fogalmazzuk át a Love Story-nak a mondatát. A szeretet azt jelenti, hogyha szükséges, igenis kimondjuk azt a szót, hogy sajnálom. A szeretet azt jelenti, hogy igenis kimondjuk azt, hogy bocsánatot kérek, hogyha ez szükséges. És a szeretet azt jelenti, hogy igenis kimondjuk azt a szót, hogy megbocsátok. Nem tudom, hogy igaz-e, csak hallottam, hogy állítólag van egy pesti temetőbe egy sír, amire az van fölírva, hogy egy ki nem mondott szó ölte meg. És ez is egy ilyen történet, hogy a fiú nagyon vágyott az apja megbocsátására, de az apa nem volt képes kimondani azt, hogy megbocsátok. És akkor lett a fiú öngyilkos. Állítólag ez ki van írva a sírkőre. Egy ki nem mondott szó ölte meg. A szeretet azt jelenti, hogy igenis kimondjuk azt a szót, hogy sajnálom, hogy bocsánatot kérek, és igenis kimondjuk azt, hogy megbocsátok. Mert ezt tanítja az Úr Jézus is, és a való élet is erről szól. Ne dőljünk be az ilyen romantikus, csöpögős regényeknek, filmeknek, hanem induljunk ki a való életből, és tekintsük azt követendőnek, amire az Úr Jézus tanít. József története a Bibliában egy bámulatos történet. Ismerjük jól az egyik legismertebb ószövetségi történet, hittanórákon is elég részletesen feldolgozzuk. Nagyon bámulatos az, hogy József képes megbocsátani. Én nem mondom azt, hogy egyedi történet, ami vele történt. A világtörténelem folyamán nagyon sokan átélték azt, hogy a saját szüleik, a saját testvéreik adták el rabszolgának. És ez most is így van. Nagyon sok olyat hallunk, hogy a leánykereskedelemben éppen a saját szülők adják el a lányukat, Indiában, Pakisztánban, szegénység készteti őket erre, ne ítélkezzünk fölöttük, de nagyon sokszor előfordul. De valami rettenetes dolog lehet, valami rettenetes érzés lehet, amikor a saját szülő vagy a saját testvér miatt kerül ilyen helyzetbe az ember. Hogyan volt képes megbocsátani ez a József? Én azt hiszem egyértelmű az igéből, hogy az Istenbe vetett hite miatt. A 19. és a 20. verset érzem én a szakasz közepének, de József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Azt mondja József, hogy vajon Isten vagyok én? Ezzel a kérdéssel tulajdonképpen Istennek adta a dicsőséget. Tulajdonképpen ezzel elismerte, hogy ő ugyanolyan ember, mint a testvérei. Ő sem tökéletes. Ő sem egy isteni személy, aki tökéletes tudna lenni. Neki is megvannak a hibái, a bűnei. Talán eszébe jutott, hogy tett ő is valamit azért, hogy a testvérei így meggyűlölték. Talán nem volt egészen ártatlan abban a dologban, hogy annyira meggyűlölték. Hát nem vagyok én Isten. Olyan vagyok, mint ti. Én is bocsánatra szorulok, én is kegyelemre szorulok, én is rászorulok Isten bocsánatára. Bizony Isten bocsánatának a kérése és elfogadása, illetve a másik embernek való megbocsátás, ez a két dolog szorosan összefügg. Aki egy bensőséges kapcsolatot ápol Istennel, azt tud megbocsátani a másik embernek is. És nyilván, aki nem tud megbocsátani a másik embernek, az Istentől is távol kerül. Ez a két dolog szorosan összefügg. Leonardo da Vinciről olvastam azt, hogy amikor festette az utolsó vacsora című festményét, akkor volt akkoriban, abban az időszakban egy nagy ellensége, egy festőtárs, és ráadásul még jól össze is veszett vele, mielőtt elkezdte ezt a képet festeni, és még jobban meggyűlölte, és úgy akart bosszút állni ezen az ellenségén, hogy Júdás arcaként az ellensége arcát festette a festményre. És miközben festette, ott volt benne az a káröröm, hogy sokan fel fogják majd ismerni, majd amikor látják a képet az emberek a templomban, akkor sokan ráismernek arra az emberre, az ő ellenségére. És Júdásként van megfestve, micsoda bosszú ez. Sokáig készült a festmény, a Leonardo festette a tanítványok arcát, és többször belefogott Jézus arcát megfesteni, és sosem sikerült. Soha nem lett olyan, mint ami erre szerette volna. Mindig törölte, újra kezdte. És nem ment, és nem sikerült. Míg végül világosság gyulladt az elméjébe, hogy az ellensége iránt érzett gyűlölete akadályozza meg abban, hogy meg tudja festeni Jézus arcát. És ahogy erre rádöbbent, akkor megkereste az ellenségét, kibékült vele, Júdás arcát törölte az ellensége arcát Júdás fejéről, és miután megtörtént a megbocsátás, a kibékülés, akkor sikerült neki Jézus arcát megfesteni olyanra, amilyenre ő szerette volna. Ez a kis történet nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire összefügg, hogyha gyűlölet van a szívünkbe valaki iránt, hogyha bosszút akarunk valaki ellen, akkor hogy tudunk egy bensőséges kapcsolatot ápolni Jézus Krisztussal? Hogy sikerül akkor egyáltalán imádkozni? Hogy sikerül meghallani az igén keresztül az ő hangját? Valószínűleg sehogy. Valószínűleg rádöbbenünk, hogy nem sikerül a Jézus követés, hogyha nekünk gyűlölet van a szívünkbe valaki ellen. És ez fordítva is igaz, hogyha szeretnénk az emberekkel jó kapcsolatot ápolni, ha szeretnénk megbocsátani tudni, ha szeretnénk, hogy az a képesség ott legyen bennünk, hogy meg tudunk bocsátani, nyilván az Úrhoz kell fordulnunk, és tőle kell ehhez erőt, szeretetet kérni, hogy sikerüljön a megbocsátás. A másik dolog, amit József mondott, hogy Isten jóra fordította azt a gonoszt, amit ti terveztetek. Valami jót hozott ki belőle. És ez mennyire igaz? Isten nyilván tudta előre, hogy szárazság lesz ennek a népnek, a választott népnek, amely népből a megváltónak majd meg kell születnie, ennek a népnek életbe kell maradnia, hogy a megváltó megszülethessen. Istennek lett volna más útja is, hogy megmentse őket, de Isten azt akarta, hogy ők lekerüljenek Egyiptomba. Nekem meggyőződésem, hogy miattunk volt arra szükség, hogy legyen 10 csapás, miattunk volt arra szükség, hogy legyen páskabárány, hogy az Ószövetségbe kiábrázolódjon Jézus Krisztus áldozata. Emberi észre nehéz ezt felfogni, hogy mi miért kellett, hogy úgy legyen, de meggyőződésem, hogy Istennek eleve ez volt a terve. Nekik le kellett kerülniük Egyiptomba, hogy onnan aztán Isten kiszabadítsa őket. És Isten tervébe beleilleszkedett az is, hogy Józsefet eladják rabszolgának. És Józsefnek segített a megbocsátásban az a tudat, hogy minden beleilleszkedik Isten tervébe. És hogy Isten mindenből tud jót kihozni. Isten a gonoszt is jóra tudja fordítani. És Isten megengedte ezt a gonoszt az ő életébe, hogy aztán megmentse az egyiptomiakat, megmentse az izraelieket, hogy megmaradjon az a nép, amely népből majd a megváltónak meg kell születnie, és hogy az üdvtörténet úgy legyen leírva a Szentírásba, ahogy le van írva. Hogy benne legyen Egyiptom, meg a 10 csapás, meg a páskabárány, meg a kiszabadulás, a kivonulás. Mert ennek így kellett lennie. És József ezt valahogy fel tudta fogni. Valahogy ezt a szívével meg tudta érteni. Ezt Isten megengedte. Isten megtehette volna, hogy megakadályozza, de Isten megengedte, hogy ez megtörténjen. Megtanuljuk a hittanosokkal is a Róma 8:28-at. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak minden javára van. Még az is, amit az ellenségeik tesznek velük. Kedves testvérem, ha valaki rosszat tett neked, akkor higgyed és tudjad, hogy Isten ebből is jót tud kihozni. Ha mást nem, talán azt a jót hozza ki belőle, hogy a hited megerősödik. Hogy egyre inkább Jézusra fogsz hasonlítani, miközben megtanulsz megbocsátani. Lehet, hogy egyszerűen ez Isten célja az egésszel, hogy megtanítson téged megbocsátani, és ezáltal egyre inkább olyanná legyél, amilyen Jézus Krisztus. Hiszen ez az ő akarata. Egyre inkább elváltozzunk az ő képére, az ő hasonlatosságára. Egyre inkább olyan legyen a jellemünk, amilyen neki. Egyre inkább képesek legyünk a szeretetre és a megbocsátásra. És Isten erre tanítani akar bennünket. Hogyan lehetséges a megbocsátás, a megbékélés? 5 lépést szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az első az, hogy szükség van egy új szívre. Egy új szív szükséges ahhoz, hogy az ember képes legyen megbocsátani. Ez azt jelenti, hogy elismerem, hogy én sem vagyok különb, hogy én is kegyelemre szorulok. Ez azt jelenti, hogy elfogadom Jézus Krisztust megváltómnak. Elfogadom azt a bűnbocsánatot, amit megszerzett nekem a kereszten. És hogyha ezt így elfogadom, ha Jézust a szívembe fogadom, akkor ez egy új szívet jelent, amelyik képes lesz megbocsátani tudni. A második lépés az imádság. Bizony a térdeinken könyörögve kell kérni Istent, hogy sikerüljön a megbocsátás. Ha nem megy könnyen, akkor bizony tusakodni kell érte, mint ahogy Jákob tusakodott. És azt mondta, nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz engem. És valahogy ilyen odaszántan kellene imádkoznunk, hogy Istenem, nem engedlek el, amíg meg nem adod nekem, hogy képes legyek szeretni az ellenségemet. Istenem, nem hagyom abba az imádságot addig, amíg meg nem adod, hogy tudjak megbocsátani. A harmadik lépés az imádság azért a másik emberért. Áldást kérni arra az ellenségre, arra a rossz akaróra. Ezt mondja az Úr Jézus. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. A negyedik lépés, hogy tegyünk jót azzal a másikkal. Ezt is az Úr Jézus mondja, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. József példáját tudom itt is mondani, azt mondja, én eltartalak benneteket és gyermekeiteket. Nemhogy bosszút nem állt, hanem jó dolgokat tett velük. Miért mondta azt Jézus, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért, és tegyetek jót velük? Többek között azért is, mert akiért imádkozol, és akivel folyton jót teszel, azt nem fogod tudni gyűlölni többet. Akiért rendszeresen imádkozol, és akivel rendszeresen jót teszel, azt előbb-utóbb meg fogod szeretni. És így fog sikerülni a megbocsátás. És így fog sikerülni az ellenség szeretet. Az 5. lépés pedig az, hogy higgyünk Isten igéjének. Ha ő azt mondja, hogy minden javukra van azoknak, akik őt szeretik, akkor ezt higgyük el. Mert ezt ő mondja. És az Isten nem hazudik. És az Isten nem beszél össze-vissza. És ő nem mond meggondolatlanul dolgokat, mint a Love Story írója. Amit Isten mond, az nem egy romantikus csöpögés. Amit Isten mond, az úgy van. Csak higgyük el végre, fogadjuk el, építsük rá az életünket, hogy benne van minden az ő tervében, és ő valami jót fog kihozni mind abból, amit megenged az életünkbe. Befejezésképpen Corrie ten Boom történetét szeretném felolvasni. Tudom, hogy sokan ismerik, biztos sokan olvasták az egész könyvet is. sohasem túl késő. Az alábbi történet a bátor és kitartó hitéről ismert Corrie ten Boom egyik önéletrajzi írásából származik. A szerző túlélte a náci koncentrációs tábor borzalmait, édesapja és nővére azonban életüket vesztették a fogság hosszú hónapjai alatt. Hollandiai keresztény családról van szó, tehát ők nem voltak zsidók, hollandok voltak és keresztények, de zsidókat bújtattak. És már majdnem vége volt az egész borzalomnak, amikor leleplezték őket, és a családot is elvitték koncentrációs táborba. Ezt írja Corrie ten Boom. Münchenben egy gyülekezeti alkalmon láttam meg azt a férfit, kopaszodó, tagba szakadt ember volt, szürke kabátot viselt, és kezében barna filckalapot szorongatott. A hallgatóság a széksorok mentén végighaladva elindult a hátsó kijárat felé, és a terem, ahol épp az imént beszéltem, lassacskán kiürült. 1947-et írtunk ekkor. Én azzal a céllal utaztam Hollandiából a legyőzött Németországba, hogy azt az üzenetet mondjam el az ott élő embereknek, hogy Isten megbocsát, ha megvallják bűneiket. Isten a tenger mélyére veti azokat, és többé nem emlékezik meg róluk, örökre elfelejti azokat. A résztvevők komoly tekintettel bámultak rám, és nemigen merték elhinni szavaimat. Az emberek Németországban 1947-ben nem tettek fel kérdéseket egy előadás után sem. Csak csendben felálltak, csendben összeszedték holmiukat, és csendben távoztak. Ekkor pillantottam meg azt a férfit, amint próbált a tömegben utat törni magának a pódium felé. A Ravensbrücki tábor fájdalmas emlékei újra belém hasítottak. Eszembe jutott a hatalmas terem, a mennyezeti lámpák rideg és vakító fénye, a padló, a terem közepén heverő ruhák és cipők szívszorító látványa, a szégyen, ahogyan mesztelenül el kellett haladnunk az őrök előtt. Tisztán láttam magam előtt nővérem törékeny körvonalait, a pergamenszerű bőr alól kiálló csontokat. Drága Betsy, mennyire lesoványodtál? A férfi, aki éppen felém tartott, nem volt más, mint a náci őrök egyike. Méghozzá az egyik legkegyetlenebb. Most pedig ott állt előttem, kezét felém nyújtva így szólt. Igazán remek volt a ma esti szolgálata, testvérnő. Jó tudni, hogy minden bűnünk a tenger mélyére vettetett, ahogyan ön is mondta. Ekkor én, aki az imént olyan könnyelműen beszéltem a megbocsátásról, most jegyzeteim között zavartan lapozgatva igyekeztem kitérni a készfogás elől. Az őr nyilvánvalóan nem emlékezett rám, én viszont jól emlékeztem rá és a bőrostorra, amit az övén viselt. Újra szemtől szemben álltam egykori fogvatartómmal, és egyszerre meghűlt a vér az ereimben. Ma este beszélt a Ravensbrücki táborról, folytatta a férfi. Egyike voltam az ottani őröknek. De azóta keresztjén lettem. Tudom, hogy Isten megbocsátott nekem a kegyetlen dolgokért, amiket elkövettem ott, de szeretném öntől is hallani, testvérnő. Nyújtotta újra felém a kezét. Meg tud bocsátani nekem? Én csak álltam ott, és bár tisztában voltam vele, hogy mennyi bűnöm bocsáttatik meg nap, mint nap, képtelen voltam megtenni, amire kért. Nővéremre, Betsyre és az ő lassú, fájdalmas halálára gondoltam. Hogyan tehetné jóvá mindezt egy egyszerű kéréssel? Ez volt a legnehezebb dolog, amit valaha is meg kellett tennem, de tudtam, hogy nincs más választásom. A bűnbocsánatnak létezik ugyanis egy előfeltétele, mégpedig az, hogy mi is bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Nem csak úgy ismertem ezt a parancsolatot, mint ami Isten egyik parancsolata volt, hanem mindennapos gyakorlat is volt ez a számomra. A háború után rehabilitációs központot hoztam létre Hollandiában, a náci rémuralom áldozatai számára. Azt tapasztaltam, hogy akik képesek voltak megbocsátani korábbi ellenségeiknek, azok képesek voltak túllépni a múlt sérelmein, és képessé váltak valóban új életet kezdeni a külső, fizikai sebeik ellenére, szemben azokkal, akik képtelenek voltak hátrahagyni a szívükben levő keserűséget. Ez volt a kegyetlen valóság. Ennek ellenére most mégis úgy éreztem, mintha egy jeges marok szorítaná össze a szívemet. Jézus, kérlek, segíts, imádkoztam magamban. A kezemet fel tudom emelni, ennyit meg tudok tenni. De te gondoskodj a többiről, hogy valóban így is érezzem. Így hát vonakodva és gépiesen felemeltem a kezem, és megragadtam a felém nyújtott kezet. Abban a pillanatban valami egészen hihetetlen dolog történt. Áramütésszerű érzés cikázott végig a karomon, a vállamból kiindulva, majd elérte összefonódott kezeinket, és az egész lényemet gyógyító melegség öntötte el, és a szemem könnybe lábadt. Megbocsátok, testvérem, szakadt fel belőlem az okogás. Tiszta szívemből megbocsátok. Végtelennek tűnt a pillanat, amíg ott álltunk, egymást kezét fogva, a volt börtönőr és a volt fogoly, immár mindketten szabadon. Még sohasem tapasztaltam meg Isten szeretetét olyan kézzel fogható módon, mint azon az estén. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, annyira nagyon jó, hogy te mindent megbocsátasz nekünk. Uram, olyan sokszor megyünk a magunk feje után, nem kérdezve a te akaratodat, vagy ha tudjuk, nem törődve vele. Olyan sokszor megbántunk téged mulasztásainkkal, gondolattal, szóval, cselekedettel. De olyan csodálatos belegondolni, hogy te kész vagy mindent megbocsátani. Köszönjük, hogy Jézus meghalt értünk. Köszönjük, hogy mindenért megfizetett, hogy a mi bűneink el legyenek törölve. De láttad, Uram, a szívünket, hogy bár elfogadjuk a te bocsánatodat, bár reménykedünk a te bocsánatodban, de ugyanakkor olyan nehezen engesztelődünk egymás iránt. Olyan nehezen tudunk szeretettel gondolni arra, aki megbántott. Uram, segíts, könyörülj rajtunk, mert nélküled nem fog menni. Uram, most azért bocsáss meg, mert nem akarunk megbocsátani. És te munkáld bennünk az akarást is. Mert még akarni sem tudunk nélküled. Kérünk, hogy munkáld bennünk az akarást, hogy igen, akarjunk megbocsátani, hogy igen, keressük a megbékélés útját. És Uram, a te szent lelkedet ad nekünk, hogy a te szent lelked lakozzon bennünk, és a te szent lelked ereje adjon képességet a megbocsátásra, a te szent lelked ereje adjon képességet a szeretetre, a te szent lelked ereje adjon képességet követni téged, hogy amilyen te voltál, egyre inkább olyanok legyünk mi is, Úr Jézus Krisztus. Amen.